mai kerekasztal beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, hogy környezetvédelem és vagy teremtésvédelem lehetséges-e keresztény ökológiai alternatíva. Beszélgető társaim Béres Tamás, evangélikus teológus és lelkipásztor, az Evangélikus Egyetem professzora és rektor helyettese, Kodácsi Tamás, programozó matematikus, református lelkész és ökoteológus, Károli Egyetem teremtésvédelmi műhelyének vezetője is, Nemes Csaba, katolikus, meteorológus és környezetpolitikus, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület alelnöke. Jávor Benedek szerint keresztény európai kulturális gyökerei sokkal szerteágazóbbak annál, semmint, hogy az európai civilizáció vadhajtásait egyszerűen a kereszténység nyakába lehessen varni. Ezért inkább az a kérdés, hogy valóban az foglaltatik-e a Bibliában a természetet illetően, amit a keresztény világ évszázadokon át kiolvasott belőle. A keresztény teológia 70-es évek második felétől keresi a választ arra, Jávor szerint, hogy mi a teremtő szándéka a teremtéssel és benne az emberrel. Nemeshegyi Péter, jezsuita teológus, úgy gondolja, hogy valószínűleg azért nem kapott megfelelő hangsúlyt az ökológiai gondolkodás a kereszténységben, mert az izraeli proféták élet-halál harcot vívtak a természeti vallásokkal az egyetlen Isten személyes, transzcendens mivoltának megvédéséért. Ugyanakkor a keresztény gondolkodás másik gyökere, a görög gondolkodás pedig szembeállította egymással a szellemet és az anyagot, a testet és a lelket, lenézve a materiális létezőket, és csak a szellemet felmagasztalva. Mindez sokáig a keresztény gondolkodásra is rányomta a bélyegét, folytatja Nemeshegyi. A jezsuita teológus arra is rámutat, hogy a kettős, zsidó és görög, gyökérből táplálkozó nyugati keresztény hagyomány gondolkodás módjának egyoldalúságát még inkább kiélezték az újkori gondolkodók. Descartes-ra utal. Ez a gondolkodásmód Nemeshegyi szerint oda vezetett, az embert tekintették a világ korlátlan urának és birtokosának, és ennek alátámasztására idézték, vagyis értelmezték a Teremtés könyvében olvasható isteni parancsot. Hát, mit mond erről a mai keresztény teológia?
A kérdés első része ugye a történelmi hagyományaikra vonatkozik, hogy is indult, vagy honnan indult el az a szemlélet, ami hát most már látványosan arról szól, hogy az ember nem tud békésen együtt élni a világgal, illetve a világ természeti részével, vagy a teremtettséggel. Én nem hiszem, hogy volnának olyan korok, ahol mondjuk megvalósult volna az ideális felfogás most. Egy szerzőt hadd említsek, csak Karl Amory-t, aki például arra hívja fel a figyelmet, hogy a kereszténység legelső változataiban már, tehát a második századtól kezdve megjelennek azok a gondolatok vagy szemléletek, amelyek úgy érzik, hogy az volna a kereszténység legnagyobb jótéteménye a világnak, hogyha siettetnék a vég elkövetkeztét, vagy a vég eljövetelét. És ebbe ugye belefér az, hogy hát minden, egyrészt nem veszünk tudomást fontos bennünket éltető rendszerekről, hát akkor persze ez nem feltétlenül az ökológiára, hanem inkább a társadalmi viszonyokra vonatkozott, de hát ez is benne volt, hogy valójában a keresztényeknek ilyen értelemben semmi nem volt drága, hanem készültek a mennyországra, amit ők úgy gondoltak akkoriban, és hát persze ma is lehet ezt így gondolni, hogy a halálunk után jön el, és addig pedig hát úgy élünk, ahogy idézted is, hogy gátlástalan urai vagyunk a teremtésnek. Biztos vannak ilyen csomópontok, mint Francis Bacon, meg Descartes, és biztos, hogy isszuk ennek a levét, ennek a szemléletnek, de én önmagában nem hiszem azt, hogy a kereszténység ma mondjuk olyan állapotban lenne, hogy ez garanciát jelentene arra, hogy most innentől kezdve, vagy a 70-es évektől kezdve, hogy a Benedek ezt írta és idézted, most már a kereszténység békében tudna élni a világgal. Én úgy gondolom, hogy ez a keresztények állandó feladatát is érinti. Most Luther így mondta, hogy a naponkénti megtérés, de hát ezt sok más modellel is tudnám szemléltetni.
Ugye itt körünkben evangélikus, református és katolikus gondolkodók vannak, de hát itt ne várjon senki ilyen nagyon kemény felekezeti azonosságtudatokat, mindhárman, ha jól ismerek benneteket, és azt hiszem, hogy igen, írásaitokból, szavaitokból, mindhárman univerzalista vagytok, de egy univerzalista evangélikus, univerzalista református és univerzalista katolikus, szemben a pragmatista partikularistákkal, de hát azért biztos lesznek különbségek és nüanszok. Kodálcsi Tamás mit gondol erről, amiről beszélt Véres Tamás?
Mind a két idézet, amit hallottunk Nemeshegyi Pétertől, illetve Jávor Benedektől, egy olyan álláspontból fakad, amiben rosszul kellene éreznem magamat először is, hogy a kereszténység hibás azért, hogy ilyen ökológiai válságban vagyunk. Ezzel kezdte Jávor Benedek is, ha jól értem. Tehát van egy ilyen alapfeltételezése mögött, amiben én Lynn White-ot vélem felfedezni, aki azt mondta, hogy azért az ökológiai válságért, amiben benne vagyunk, az a keresztény, zsidó-keresztény gyökerű Európa, európai gondolkodása felelős, ami a közös örökségünk, és ezt próbáljuk egy kicsit mentegetni. Amit Lynn White mond, abban nagyon sok igazság van, tehát tegyük hozzá azt, hogy valóban a természetnek az a fajta kizsákmányulása, például a nehézeke megjelenése a korai középkorban, az tényleg egy olyan pont volt, amikor többet vettünk ki a földből, mint amit önmaga a termőföldként adott volna, mert képesek voltunk megfordítani ezt. Az, hogy lineáris gondolkodású a zsidó-keresztény történelem szemléletet, van a világnak eleje és van vége, ez lényegében azt a fajta körkörösséget veti el, amiben van egyfajta újjászületés vagy újjáteremtés lehetősége, illetve az, hogy a keresztény vadász nem kér bocsánatot az istenségtől, mert elveszi tőle, tehát hogy a természetet nem tartjuk isteninek, ez is nyilván a kereszténység sajátja, és a kísérletezést megengedi. Körülbelül ezt a három dolgot eleveníti fel Lynn White, de azért hadd tegyem hozzám, hogy amikor elkezdjük így védeni a kereszténységet, akkor pont az ellen teszünk, ami a keresztény teremtés gondolatnak a legfőbb tulajdonsága lenne. Ugye az első kérdés arról szólt, hogy környezetvédelem és vagy teremtésvédelem. A környezetvédelem a környezet szóból adódóan azt jelenti, hogy az, aki védi a környezetét, tehát ami körülöttünk van, abban lényegében saját magunkat tesszük középponttá, és hozzánk viszonyítva nézzük meg, hogy ebbe a körbe mi a környezet. A teremtésvédelem viszont elengedi ezt a kérdést, és azt mondja, ezt Bojki János a 90-es években a Teremtésvédelem könyvébe fejti ki, hogy Pál azért nem tudta használni csak a kozmosz fogalmat, a rendezettséget a világra, és azért mondta, hogy teremtett világ, mert a teremtettség fejezi ki azt, hogy mi magunk is részesei vagyunk valaminek, és nem birtoklói. Tehát az, hogy az ember a teremtett világnak része, az azt az alázatot jelenti, és akkor, ha már univerzalista, kálvinista vagyok, akkor hadd idézzem Kálvint, hogy a világnak van egy olyan feladata, hogy Isten dicsőítse, ami egy rajta kívülálló feladat, és a teremtőt mutatja, a teremtőt dicsőíti, és ez azt jelenti, hogy van egy olyan pont, egy olyan viszonyítási alap, és egy feladat, és egy cél ebben a világban, amit nem mi határozunk meg. Szóval én nem akarok egyből a mosakodásba belépni, ahogyan Nemeshegyi Péter és Jávor Benedek ebből az idézetből adódóan arra kényszerít, hanem egy kicsit szeretném ezt elengedni, és rámutatni arra, hogy pont az lenne az első feladat, hogy lépjünk már egy kicsit hátra, úgy, mint keresztjének is, hogy ne kezdjük el mosakodni rögtön és védeni magunkat, és tekintsük úgy a teremtett világot, mint aminek mi magunk is részesei vagyunk. A teremtésvédelemben talán pont ez a szép, hogy van olyan pont ebbe az egész ökológiai megmentésbe, ami nem tőlünk függ.
Nem, ez csak a mi gondolás.
Igenis. Nos, először azért néhány szót magamról, mert igaz, hogy meteorológusként végeztem, sőt, még mostanában is néha írogatok klímával kapcsolatos cikkeket, de már 30 éve környezetvédelemmel foglalkozom, annak a energetikai kérdéseivel is, és most csak ugye hadd mondjam el, hogy tisztázzuk a energiahivatalval, tehát a hosszú nevén a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak vagyok a főosztályvezetője, fenntartható fejlődési főosztályvezető. És akkor a fenntartható fejlődés, ahhoz hadd menjek vissza ehhez a fogalomhoz, és hadd kicsit hadd kapcsoljam a teremtésvédelemhez. Nem is kicsit, szerintem nagyon. Tamás, Kodácsi Tamás mondta, hogy egy környezetvédelem vagy teremtésvédelem, hosszú viták voltak, már jóval is köztettek, hogy egyáltalán van-e ilyen fogalom, hogy teremtésvédelem. Mert hogyha van, akkor azt jól értelmezzük, vagy nem, lehet sokféleképpen értelmezni. Székely János püspök úr a eukarisztikus kongresszuson, amikor a Napimus Teremtésvédelmi Egyesületet fölvezette, azt a nagyon egyszerű és direkt megfogalmazást használta, hogy akkor még a környezetvédelemre, a teremtésvédelem gyakorlatilag keresztény szempontú környezetvédelem a Szentírásból adódó minden következménnyel. És ez egy jó, súlyos, erős mondás, és azt én úgy mondanám, hogy a teremtésvédelem szerintem több, mint a környezetvédelem, hanem a fenntarthatóság, a keresztény szempontú fenntarthatóság, hozzátehetném, csak részben tudom Székely János úrról, mire gondolt, a Szentírásból adódó minden következménnyel. Ő azért kontextusát értettem, előtte arról beszélt, hogy vannak nagyon szimpatikus, kitűnő környezetvédelmi civil szervezetek, mozgalmak, környezetvédők. Néhányuk közül egyben biztos, hogy különbözik a teremtésvédelem az élet védelmével, akár a életünk teljesen elején, meg a végén is. Tehát nagyon pontosan szét akarta választani azt, hogy egyben biztos, hogy más több a teremtésvédelem, és sok minden másban is lehet több. Tehát, ha amikor úgy először kezdődtek a kérdése felvetődtére egyáltalán környezetvédelemben, az a 60-as évek közepe, mondjuk akkor még itt Magyarországon, de szerintem Nyugat-Európában is kevesen ismerték Rachel Carsont, aki megírta ugye a Néma tavaszt, a Silent Springet. Azért, mert akkor 50-es évek elejétől ott is ki nyugaton, de nálunk is egy úgynevezett zöld agrárforradalom indult el. A zöld agrárforradalom nem azt jelentette, hogy zöld környezetvédő, hanem azt jelentette, hogy rendkívüli mennyiségű növényvédőszert, műtárgyát kezdtek el használni, és hát zöldebbé váltak ugye a földek, de nem ökológiai értelemben váltak zöldebbé, és a Néma tavasz gyakorlatilag arról szól, hogy mi lesz, hogyha azok a rovarok, beporzók, bogarak kipusztulnak a növényvédőszerek használatától, akkor a madarak is eltűnnek, és nyilván válik a tavasz. Én ennek az ötletnek a kapcsán indult egy könyvsorozat 2000-ben, a Lámártan könyvkiadóban a 21. századi forgatókönyvek társadalom és környezetvédelem címmel, és ott kérte meg egy erdész kollégánkat, Somogyi Zolit, hogy írjon egy könyvet olyan címmel, hogy Erdő nélkül, ami szintén ugyanerről szól. És akkor lehet, hogy hosszú vagyok, és vagy átadom nektek, visszaadom a szót, mert sok mindenről szeretnék beszélni, de éppen is van, azt mondtad nekem, hogy legyen iteratív a dolog.
Tehát... most ki fogjuk szedni, most folytasd még azért. Keverd le magadat, nem két mondattal.
Jó. Nos, én úgy gondolom, hogy két könyv van, két fontos könyv van. Az egyik a természetkönyve, azt kezdtük kinyitogatni egy tavalyi könyvvel, szintén ebben a sorozatban, ahol a két Tamás is szerepelt Nobiza Márióval együtt, kitűnő írásai vannak, és a Szentírás, a másik fontos könyv. a természet könyvének, és mind a kettőt értenünk kell, vagy kellene, tanulmányozunk kell, megismernünk a természetet is, meg természetesen a Szentírást is. A természetet kutatjuk, és ugye én is kutatgattam, még abból doktoráltam annak idején jó régen, és a kollégáim és a természettudós kollégák, amikor látják és megismerik a különböző folyamatokat, mit látnak csak, ami probléma, a tüneteket. Egy jó csomó tünetet látunk a biológus sokféleség csökkenésében, az éghajlatváltozási ügyekben, a különböző talaj visszanyezésekben, és ezt sorolhatnám. De ezek tünetek. A diagnózist csak akkor lehet igazán leírni, ha társadalomtudósokat, lelkészeket, a Bibliával foglalkozó emberekkel beszélgetünk, és ott előjönnek bizony azok a kérdések, hogy mitől vannak ezek a tünetek, mit okoztunk. Ez itt a termelés és a fogyasztás kérdésében. Ezek már etikai problémák, akár morális problémák, és itt jön be számomra az, hogy itt bizonyítható az, hogy a trend és védelem az egy keresztény szempontú környezetvédelem, vagy fenntarthatóság. A fenntarthatóság több, négy erőforrásnak az egyensúlyáról beszélünk a fenntarthatóságról, a humán erőforrás, a társadalmi erőforrás, a környezet és a gazdasági. És egy csak a környezeti, a másik hárommal igazából ti foglalkoztok, meg én is, mint amatőr, vagy hogyha éppen ott minden reggel a Biblia előtt ülök és ezzel gondolkozok, és remélem egyre többen, de valószínűleg többen foglalkoznak a teremtésvédelemmel, csak nem tudnak róla, mint a természettudósok. És akkor így kerekíteném le.
Ugye az eladás alcíme ez volt, hogy lehetséges-e keresztény ökológiai alternatíva. Már ezekből a mondataitokból kiderült, hogy így egy teoretikus, egy teológiai alternatíva, egy gondolkodásbeli alternatíva létezik. De létezik-e a gyakorlatban, vagy az egyházak, a felekezetek, az intézményeknek van-e már valami biztató gyakorlata ebben, és ehhez bevezetésül felidézném Hervég Büfele, keresztény politológus, és sok minden más egyéb most számomra politológus, szerint a társadalom humanista reformjához nélkülözhetetlen a társadalmi politikai cselekvést irányító, ő így mondta, alkotó etika, amelyet egyaránt jellemez egyfelől a realitásérzék, vagyis a mindenkori terepviszonyok figyelembe vétele, másfelől valamiféle utópia horizont. Hát ez utópia horizontra már volt szó, ugye a két fontos könyv egyike jelzi a Biblia, illetve hát az evangéliumok meg a Jézusi tanítása, a keresztény utópia horizontnak mondjuk itt a fókuszát. A Veszprémi Pannon Egyetemen 8 éve végzett empirikus kutatás keretében a környezetvédelem szempontjából ágenseknek tekinthető a balatoni régióban élő tanítók, földrajz és biológia tanárok, környezetvédelem szakos egyetemi hallgatók, polgármesterek, média munkások és lelkészek attitűdjeit vizsgáltuk reprezentatív mintákon. Énképük, értékrendjük, valamint a környezettel kapcsolatos beállítódás és felelősség tudat alapján leginkább a 6 csoport közül a tanítókat jellemezte ez az alkotói etika. Másképpen, és ennek egy fontos szólama a környezettudatosság. Hozzá kell tennem, egyik csoportnál sem volt ez a környezettudatosság mondjuk egy 5-ös skálán, a közepesnél sokkal jobb, tehát itt relatíve lesznek le különbségek, de relatíve a tanítók vannak az élen eddig. Az ökológiai problémák globális értékelésében szakértelmükre támaszkodva a biológia és földrajz tanárok erkölcsi felelősség érzetüktől vezérelve pedig a lelkészek jeleskedtek. Az ökológiai felelősségvállalás tekintetében viszont megismétlen felelősségvállalás tekintetében a lelkészek bizonyultak leghatározottabbaknak. Viszont a beavatkozás és cselekvés terén a tanítók bizonyultak legnyitottabbnak és egyben aktívabbaknak is, tehát hogy mit tesznek már a dolog érdekében. És még valamennyire, de jóval kevésbé, tanárok, polgármesterek, médiamunkások. És a gyakorlati mit teszel, mit tesztek kérdésre válaszolva legkevésbé, hát ez ugye az egyetem kutatásában egy sokkoló volt, legkevésbé a szakos egyetemisták, környezetvédelem szakos egyetemisták, és a lelkészek, jó, de hát nekik ez nem volt szakjuk. Hát mindent összevetve az éghajlat változással kapcsolatos beállítódás és viselkedés tekintetében egyértelműen ugye a tanítók bizonyultak legérintettebbnek, legbevontabbnak, de mögöttük sorakoznak föl a földrajz és biológia tanárok mellett a lelkészek is, akik elsősorban erkölcsi indítatással reagáltak a problémákra. Az ő éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdjüket erőteljesen motiválja a problematika emberi és közösségi oldala, és a megelőzést, hatásenyhítést szolgáló felelősségvállalással tekintve a lelkészek körében mutatkozott legerősebbnek. Na most persze a ezek lelkészek itt mint egyes emberek szerepeltek, és csak relatív különbségek, mert az 1-5-ös skálán mondom, hogy a lelkészek is éppen hogy a jót alulról súrolták a környezettudatosságba. Mi a helyzet az egyházakkal, ahol ezek a lelkészek működnek? Az egyházak itt Magyarországon, vagy a világon, vagy a világhoz képest Magyarországon. Hát azért én, mint vallás, kóbor vallás szociológusok elég sok parókián, plébánián hordultam elő, hát láttam a napelemet a plébániák tetején. Továbbá láttam, hogy a baba-mama klubok meg egyéb ilyen összejöveteleken kerülik a műanyag zacskókat, meg pálcákat, meg egyebeket, de hogy ez most ez egy reménykeltő gyakorlati cselekvési alternatíva el, vagy pedig hát ilyen pipiskedés, elmondjátok.
Nagyon jó érzés volt végignézni azt az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben, hogy valójában minden nagyobb egyházban létrejöttek azok a belső szervezetek, csoportok, amelyek fontosnak tartják a kérdést, és nem az egyházi tevékenységek többi részétől elvonatkoztatva vagy elszigetelve próbálják ezt ott művelni, hanem hát igyekeznek minden más munkaterületre és hát az elméleti területekre is hatást gyakorolni. Ez vagy sikerül, vagy nem. Ugye általában az van, hogy minden egyházban több vezető van, és itt hát itt most hárman biztos, de hát az itt lévők meg a bennünket hallgatók is azért valószínűleg meg tudják mondani, hogy a vezetők közül ki hogy áll a kérdéshez. Tehát, hogy sokszor ez, hogyha valaki vezető pozícióban van, akkor sokszor egyetlen egy személyen vagy személyi döntésen múlik ennek a belső ökológiai munkának a hatékonysága egy-egy egyházban. Ahogy itt mondtad, István, a statisztikákat, hogy a lelkészek inkább az erkölcshöz értenek, a szakemberek pedig a szakmához, ez mondjuk nyilván nem volt meglepetés.
Igen.
Ugye? Azért van egy ilyen mondás...
Az ez is jól esett nekem.
Igen. De azért van egy ilyen mondás, hogy Guter Christ schlechter Musikant, ugye, hogy a igen. Jó keresztény, rossz zenész, tehát hogy ezt azért jó volna elkerülni. Tehát azért ebből az rögtön kiderül, hogy ezt csak közösségben lehet megvalósítani. Tehát, hogy mindenki nem érthet mindenhez, vagy egy ember nem érthet mindenhez. Ezért kell egy óriási hát nyitottság, vagy szerénység, vagy nem tudom mi, a közösségi munkához való belépéshez. Az a helyzet, hogy ebben az egyházak tradicionálisan nem nagyon erősek, mert a lelkészi szerepek inkább a gyülekezetek, vagy az egyes szervezeti egységeknek a vezetésében fogalmazódott meg, és hát először erről le kell szokni, aztán át kell szokni egy másik, hát ilyen, vagy vezetési modellhez, vagy egyszerűen csak egy együttélési, együtt dolgozási modellhez. Tehát ez egy óriási feladat. A másik pedig az, hogy ugye az erkölcs, vagy inkább, hát ez te szokmád, nyilván nem fogok most neked ezzel semmi újat mondani, de tehát, hogy az erkölcs és az etika között van egy óriási különbség, hogy az etika gyakorlásához, műveléséhez azért szakembernek kell lenni, ez az egyik. A másik pedig, hogy az etikának mindig van egy olyan tárgya, vagy anyaga, amit nem lehet megúszni. Tehát, hogy akár az, amit Csaba említett, hogy a Székely János püspök úr által kiterjesztett értelmű teremtésvédelem. Tehát ott is kell akkor valamit tudni az élet kezdetének és a végének a konkrét szakmai kérdéseiről. Itt is azért alapvetően jó, hogyha az ember tud valamit ennek a szakmai kérdéseiről. Tehát, hogy én nem is tudom elképzelni azt, hogy annyira szétesne ilyen értelemben ez a szereposztás, hogy elég volna, hogyha valaki csak az egyikhez értene jól, más meg más, mert hogy enélkül nem lehet gondolkodni szervesen. Tehát én valójában ezt érzem a legnagyobb lehetőségnek és egyben kihívásnak a környezeti gondolkodásban és ennek megfelelő következetes életforma kiválasztásában, hogy arra emlékezteti az embert, hogy olyan újabb és újabb területeket kellene tudnia integrálnia a gondolkodásába, amely egyébként párhuzamosan fut a napi döntések meghozatalával, meg ahogy mondtad, a távlati célok kitűzésével, és azzal az érzése, hogy miközben ez történik velem, aközben ismerek magamra emberként, tehát úgy, mint ember. Tehát én ezt ennyire komolyan veszem ezt a folyamatot, és hát nem is tudom ebből nyilván ki is derült, hogy nem is tudom elválasztani mondjuk a lelkészi életnek más tevékenységeitől. Tehát, hogy azt a szót nagyon nehezen, ha lehet, elkerülöm ezt a szót, hogy teremtésvédelem, Csaba utaltál rá, hogy nagyon sok vita volt erről, de még az ökoteológia szót is szívesen elkerülöm, mert hogy ez teológia, tehát hogy itt az a feladat, hogy akár lelkész, akár nem, hogyha a számára fontos a hite, és annak van valamilyen számára aktualizálható, használható, élővé tehető tartalma, hogy akkor ott olyan szintézisek és belső folyamatok történnek, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a hitnek a konzekvenciája.
Kedvesen, nekem ajándékoztad az etikát, ugye nem, csak itt röviden akartad kifejteni. Itt arra utalt Béres Tamás, hogy az ember-erkölcs társadalmi ismeret tantárgy, amit ma erkölcstannak neveztek, ennek a kidolgozásában valóban részt vettem. És ha már itt ez a lábjegyzetből kiindulva, ugye amikor antropocentrikussággal vádolják a környezetre, természetre, teremtésre, az egész élővilágra való süketségét a saját emberségébe bezárkózó embernek, akkor viszont hozzá kell tenni, hogy hát a mi tantárgyunk, az ember-erkölcs társadalmi ismeret éppen azt próbálta volna elősegíteni, hogy az ember sokkal jobban megismerhesse magát, mert az antropocentrikus ember magáról tud nagyon keveset, és ebből van a baj. Ezért nem tudja magát elhelyezni mondjuk az élő világba, és akkor már is Kodácsi Tamásnak adom a szót, aki ráadásul most még gyakorló lelkész is amellett, amit ő még csinál. Most nem kell itt beszámolni, hogy mi van a dunakeszi parókiában, bár miért ne?
Hát a felmérésben ott van, hogy a lelkészek mennyire figyelnek erre, amiben nyilván benne van az, hogy a élettel és halállal azért elég gyakran találkoznak a lelkipásztorok. De én azt gondolom, hogy nem a lelkipásztorok és nem a tanárok azok, akik ebben élen járnak, hanem a lelkipásztorok nagyszülei, meg a tanárok nagyszülei, akik egy tejfölös dobozt még eltettek, mert az még jó lesz valamire, és a húsnak minden részét megették, és semmit ki nem dobtak, tehát nem volt szemetesük. Tehát, hogy álljon meg a menet, most mondhatjuk, hogy most ebben a civilizációban, amiben vagyunk, a lelkészek mennyire előjárnak erkölcsileg, a tanárok meg mennyire előjárnak gyakorlati szempontból, de hát maga az egész civilizáció, technikai környezetünk az, ami sehol nem, abszolút nem jár elől abban, amit teremtésvédelemnek nevezünk. Itt a teremtésvédelmet azért használom, és nem úgy, mint egy keresztény fogalmat, hiszen egyébként a említsük meg a zöld oroszlánok zsidó teremtésvédelmi csoportot is. Tehát ez, ha elkezdjük kisajátítani, hogy ez egy keresztény fogalom, vagy egyszer csak január 1-én felkeltem Áder János beszéde után, és észrevettem, hogy kormányprogramot hajtok végre, amikor teremtésvédelemmel van szó, mert hogy ezt elkezdték egy konzervatív környezetvédelemnek érteni. Nem, tehát én azt gondolom, hogy hátra kellene lépnünk egy kicsit, még abban is, hogy az antropocentrikussággal kezdjük el vádolni mondjuk a keresztény gondolkodást, mert kivádolja, mókusok vádolják antropocentrikus gondolkodással az egyházakat? Nem, emberek vádolják, akik egy másik alternatívát hoznak. Úgyhogy én, amit István feltettél kérdésként, hogy létezik-e keresztény ökológiai alternatíva, akkor én hadd kérdezzem vissza, hogy mihez képest. Tehát, hogy akkor megint fel kellene tennem valamit, ami nem keresztény ökológiai megoldás, és akkor ahhoz képest kellene végig gondolnom, hogy keresztény.
Hát most meg is viccelhetnélek, ugye, mint a krisnásokat és kutató vallás szociológusokat mondhatnám, a magyarországi krisnások ökofalujához képest van-e keresztény ökológiai alternatíva, vagy a magyarországi buddhistákhoz képest, akik hát valóban egy sajátos, sok ezer éves ökológiai felelősség kultúrát művelnek, akkor mondjuk ahhoz képest, de értem a jogos visszakérdezéseket.
Itt Budapesten művelik ezt?
Ha nem az ökofalut, azt, hogy Somogyvámoson.
Tehát ugye? A civilizációból kilépve.
Pontosan, amit te mondtál, igen, szóval a nagymamáinknak a falujában művelik.
Igen. Igen, tehát nem a 2 milliós Budapesten.
Igen, hát hogy az ott mennyire... Igen.
Nagyon jó, tehát szerintem az igazán, amikor alternatíváról van szó, az nagyon fontos lenne, hogy ki ahol van, azt a felelősséget, ami neki adatot, legyen az városi környezetben, falusi környezetben, vegye észre, hogy miért felelős.
Hát meg a tegnapi énünkhöz lehetünk alternatívok, mert a gyerekeim mondták, hogy nem állnak velünk szóba, ha műanyag palacokból veszünk üdítőitalt. Érdekes módon nem az üdítőitalról volt szó, amit ugye a Röm lónyának nevezett, mert az se kellett volna, de legalább ne műanyag palacban, akkor nem állnak velünk szóba. És valóban ez egy másfajta, nem jutott nekem eszembe, hogy ne álljak szóba magammal addig. És itt megjelent egy alternatíva a nemzedékbe. Csaba, te hogy látod?
Néhány reflexió akkor. Az egyik az antropocentrikusság és a kereszténység. Hát lehet, hogy néhányan hallottak róla, biztos. Rióban 1992-ben volt egy rendkívüli közgyűlés, ugye a nagy riói konferencia, ott fogadtak el nagy globális egyezményeket, a klímaegyezményt, a biológiai sokféleség egyezményt, és elfogadták az úgynevezett fenntarthatósági alapelveket, 27 darab alapelv, ebből 4-ből lehetne csinálni, elég lenne 4, egy axiomatikus rendszert, abból le lehetne vezetni különböző nemzetközi egyezményeket, de 27 van a különböző egyeztetések miatt. De azt szerintem senki nem tudja, hogy az első alapelv miről szól. Az első alapelv azt mondja ki, hogy a fenntarthatóság központjában az ember áll. Pont. Ezt nem is szokták mindig szeretni a mély ökológusok, de viszont az ENSZ-et elfogadják és fontosnak tartják, és ebben nem nagyon szeretnek beszélni. Pedig innen indul ki az egész. És akkor már beszélhetünk róla a teremtéskönyvvel, vagy Mózes első könyvben, mindegy, hogy milyen feladatot kaptunk mi, hogy győrözzük és műveljük meg. De visszatérve, csak a másik reflexió. Én a teremtésvédelemmel, mint fogalommal, nem is az egyházak, mert egy egyházakat kérdezte, nem is az egyházak kapcsán találkoztam, és nem is a Bojki könyvben, 2002-ben akkor nem ismertem még. Volt egy akadémiai program, a felelősségünk a Teremtett Világért konferencia sorozat, akadémia és az akkori környezetvédelmi minisztérium szervezte, és onnan engem meghívta, akkor tartottam előadást, és ott találkoztam először vele, de utána valójában a Lobidis Mário, a Laura nővér, ma is Sarolta Laura nővér hívott meg a Lelkipásztori Intézetnek a teremtésvédelmi munkacsoportjába, akkor alakítottuk be 2008-ban. Tehát onnan már ugye Magyarországon a katolikusok is felismerték ezt az ügyet. De már előtte jóval 50 évvel ezelőtt volt, azt is biztos sokan hallottak róla, a római klubnak a növekedés határai első jelentése, 1972. Akkor volt azon a nyár elején Stockholmban a környezetés, nem, a ember és az egészség és a környezet konferencia, ENSZ konferencia. Arra már hatodik pár üzenetet küldött. És hát sorolhatnám a pápáinkat, II. János Pált, Szent János Pált, meg Benedek pápát, és persze Ferenc pápát. Már onnan 70-es évek elejétől, közepétől hozta a nagyon erős üzeneteit. Amit nem teremtés üzenetnek hívtak, abszolút nem, hanem látták a világnak a környezeti, és nem csak környezeti, mint társadalmi deklarációját, és ehhez hozták a nagyon szigorú üzeneteket, nyilván a saját testvéreiknek, de az egész világnak. Ferenc pápa már úgy írta meg az Áldott Légy Laudato Si című enciklikáját, hogy mindenkinek szóljon. Nagyon könnyen olvasható, nagyon színes az a portfóliója, amit ő átfogott, és tulajdonképpen mondták is néha a református barátaim, hogy Ferenc pápa annyira jó református, de nem tudtam is szólt hozzá, de tényleg mindenkinek szólt, ajánlom mindenkinek a Laudato Si-t, mert érdemes beleolvasni, mindig lehet bele találni olyan gondolatokat, olyan fejezeteket, vagy fejezetrészeket, amit én sokszor olvastam, még ezt is vettem valamilyen módon ugye a magyar kiadásában, és mindig találok benne újat. És akkor a hazai katolikus, a Nobilis Marióra többet tudnám mondani nyilvánvalóan, de ugye a Napimus Egyesületnek is az az egyik célja, hogy minél több olyan szemléletformálási anyagot készítse, amiből tudhatnak tanulni akár a katolikus testvéreink, akár mindenki. Van egy viszonylag régen indított teremtésvédelmi sorozatunk is, még az új emberben, aztán a Magyar Kuriron, és hát az a célunk, hogy egy hálózatot alakítsunk ki az országban plébánosokkal. Ez elindult, nagyon nehezen megy, mert nagyon kevesen vannak, és nagyon sok a dolguk. De elindult valami, mint ahogy gondolom nálatok is. Tehát ennyi, köszönöm szépen.
Ha már említetted a Ferenc pápa kedvelő reformátusokat, egyik krisnás barátomtól tudom, hogy minden nap imádkozik Ferenc pápáért. Kör még szélesebb, néha már zavarba ejtő egy katolikus számára. Ha már Ferenc pápát említetted, ezt mindannyiuktól kérdezem, hogy mennyire érvényesül egyház, Magyarország egyházában mindenfélében Ferenc pápának az a kívánsága, hogy a természet kizsákmányolása elleni küzdelem csak gazdasági, politikai és kulturális kizsákmányolás elleni küzdelemmel együtt működik. Enélkül csak szép lelkűség. Tehát itt azért keményen politizál. És talán ettől félnek egyes jámbor keresztények.
Amennyire én tudom, a mi egyházunkban nincsen átfogó integratív program.
Igen, tehát fel lehet sorolni, hogy az ökögyülekezeti mozgalom 2011 óta mennyi mindent tett. Egyébként sokkal hamarabb az első teremtésvédelmi programja az evangélikus egyháznak volt.
Most is.
Több ezer fát ültettünk az őshonos gyümölcsfák a papkertben, több gyülekezet, aki tényleg figyel arra, hogy az ökolábnyomát csökkentse. De én most nem azért jöttem, hogy ezeket bizonygassam, lenne sokkal fontosabb az, hogy a valósághoz és ez a teremtett világ valósága milyen viszonyunk van. Hogy mennyi hazugság fér még bele abba, amit a környezetvédelemmel kapcsolatban, akár politik, akár ilyen oldalról, akár olyan oldalról, mert teljesen mindegy, magunknak hazudunk. Uh-huh. Ez egy sokkal lényegesebb kérdés. Itt ezért nem is értek igazán Nemeshegyi Péterrel együtt, mert a proféták, amik miközben az Isten üzenetét hirdették, nagyon is tudatában voltak annak az ökológiai következményével, hogy mit jelent az, hogy Istentől elfordulni. Jeremiás 14, az első proféta Jeremiás világosan látja, hogy az aszálynak a következ, az asszály az az engedetlen, Istentől való elhajlás, bűn és engedetlenség következménye. Ézsaiásnak egy kozmikus szövetség van a fejében, és az, amit ők tesznek és amit ők hirdetnek, az egy nagyon fontos dolog, mert lényegében az, hogy mi nem Bált tisztelünk, hanem GDP-t tisztelünk, az fogalmi kérdés, ugyanúgy a termékenység, fejlődés és a gazdasági előmenetel van előttünk. És azt szeretnénk, hogy minden rendben legyen, és hogy ezt az állapotot minél inkább fent tudjuk tartani és növelni. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne, ehhez a valósághoz milyen viszonyunk van, és ez nem mérhető igazából Celsius fokban, nem mérhető hektárban, ökolábnyomban, vagy széndioxid karbonlábnyomban, hanem ez annak a kérdése, hogy hogyan tekintek magamra ebben a világban, hol látom ezt a helyemet. És az antropocentrikussággal szerintem itt van az egyik legnagyobb kérdés, hogy akármilyen környezetvédelmi kérdést nézel meg, nem tudod az embert kikerülni. Tehát például a Bibliából vett gondolat, ami egy nagy kemény ökológiai, matematikai alapú tétel, a Noé bárkája problémája, az pont arra világít rá, hogy a bárkába, ami megment egy ökológiai katasztrófától, az aranyos és szép állatokat tesszük be, és pandamacit választunk arra, hogy őt mentsük meg, de hát a hüllők, csúszomászok nem annyira kedvesek, pedig legalább olyan fontosak lennének.
Ott vannak ők is.
Így van. Tehát, hogy az egész kommunikációja, az emberközpontúság, hogy próbáljuk több lájkot, több érzést kicsikarni az emberekből, és erre felépíteni a kampányunkat, ez lényegében ugyanolyan becsapás, amiben élünk és amiben vagyunk. Nagyon fontos lenne, hogy ennek a teremtésvédelemnek, a teremtés szónak azt a fogalmát látnánk meg, hogy van olyan szelete a valóságnak, amit nem tudunk kommunikációval létrehozni és megmásítani. A teremtett világ teszteli a mi elméleteinket arról, hogy hogyan is működik ez, és pontosan ez az elengedés és ez a ráhagyatkozás lenne fontos mind a gyülekezetekben és az egyház közösségében együtt, és nem csak az egyházban, hanem az egész világban, hogy ebben legyünk egy kicsit visszafogottabbak, bibliai fogalomban mértékletesek, a saját ideáink, az erőforrás használatainkkal és a saját ötleteinkkel is.
Az erőforrás használat, ugye eszembe jutott a közlegelők tragédiája, tulajdonképpen erről szól a Föld és a természeti erőforrásoknak a felhasználása is, mert ugye az korlátos, és egyre többen vagyunk, és ha bizonyos hektárnyi területen, ha mindannyian oda visszük a tehenünket, akkor utána egy bizonyos pont után egyre kevesebb lesz. És hát említette a profétákat, most nekem eszembe jutott, hogy talán még Ábrahám is Lót, vagy akkor még talán Ábrámnak hívták, ő ezt megoldotta. Amikor sok volt a birka egy területen, akkor kétfelé mentek. Tehát már akkor ezt ők valahogy tudták. Ferenc pápa még keményebbeket is mondott, van egy kötete, ami az a címe, hogy a gazdaság öl.
Igen.
Tehát nagyon kritikus, ez nem politizálás, ez szerintem a valóságnak a nagyon pontos és szerintem viszonylag szelíd leírása. Sokkal keményebb szavakkal is lehetnek önökben.
Engedd, hogy legyen ez politizálás. Mert ő azt mondta, hogy politizálni már pedig kell.
Ja, oké, rendben. Csak nem pártpolitika, hanem politika.
A közügyeivel való foglalkozás, okay. Jézusi értékek védelmében.
Oké, okay. Igen.
Jegyében, szellemében.
Igen, egyetértek.
Ha már reformátusként, bocsánat, csak egy szó a Ferenc pápáról, Laudato Si-ról, én többször védtem már katolikusokkal szembe Ferenc pápát, de nem azért, mert annyira harcos lenne, akár azzal próbálják vádolni, hogy egy felszabadítás teológiát propagál, de én szerintem sokkal fontosabb a Laudato Si-ben azok a mondatok, amikben ő maga mondja, hogy az egyház rosszul értelmezte azt, hogy mit jelent, hogy uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön futó és mászó állatokon. Tehát, hogy magának az uralkodás szónak Ferenc pápa, mint pápa azt tudja mondani, hogy rosszul értelmezte az egyház. Tehát ez nem a kizsákmányolást jelenti, hanem sokkal inkább a felelősség teljes gondolkodás. És ez az attitűd, hogy ő képes Róma püspökeként azt mondani, hogy eddig ezt rosszul értettük, és másként kell érteni, ez számomra sokkal lényegesebb, mint azok a sokszor kiélezett harcos mondatai, és kontextusokból kiragadott mondatai, amikben akár pártpolitikai vagy ideológiai szándékot vélnek felfedezni.
Mielőtt átadnám a szót a jelenlévő és távolból minket hallgató figyelőnek, még akartok-e egymásra reagálni, vagy pedig módját ejtitek? Jó, akkor mielőtt átadnám a szót, hadd köszöntsem a jelenlévő és távolból jelenlévő társszervezetünknek, a Kovásznak a tagjait is, ők is megszólalnak, és Deák Dániel küldött egy kérdést, de el is tudott jönni, majd ezt elmondja. Ráadásul hát ő egy átfogó tanulmányt is írt a Laudato Si enciklikáról.
Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne, örültem annak többségében, ami elhangzott, de lenne néhány, nem is annyira kritikus megjegyzésem, hanem én egy kicsit másként látom a dolgokat. De azt hiszem, leveszem a maszkot erre a kivételes alkalomra, hogy talán jobban lehet hallani engem. Először néhány megjegyzést fűznék ahhoz, ami itt elhangzott. Utána megjegyzést most függetlenül, ami itt elhangzott, amit én előre megfogalmaztam magamnak, és végül pedig föltenném a kérdéseimet. De azért ezek összefüggenek egymással. Magára a beszélgetésre való reflexióm, az nem logikai kapcsolatban vannak ezek a kifejezések egymással, vagy megjegyzések egymással, hanem időrendi sorrendben, ahogy követtem a beszélgetést. Az első ilyen, ami megütötte a fülemet, az Tamásnak, mármint Béres Tamásnak a lineáris időszemléletre vonatkozó megjegyzése, és ugye ez eszkatológikus időket emlegette. Hát a zsidóknak szerintem, ez a zsidó közösségeknek, mert ugye csak zsidó közösségek vannak, amelyek egymástól tökéletesen függetlenek és külön iskolák. Tehát a zsidó közösségeknek legalább annyira fontos a ciklikus idő felfogás. És ez egyébként összefügg a természethez és a teremtéshez fűződő viszonnyal is. Tehát nem feltétlenül a linearitás. A másik ilyen megjegyzésem az ortodoxiát akartam kiemelni. Tehát Tamás, nem említetted meg, hogy a kereszténységben, amikor ilyen környezetbarát gondolatokat fogalmazunk meg, akkor az ortodox egyháznak e tekintetben nagyon gazdag hagyományai vannak, és nem véletlen, hogy a Ferenc pápának az enciklikája is kifejezetten utal az ortodox hagyományokra. Én nagyon nem szeretem sem a környezetvédelem, sem a teremtésvédelem kifejezést. A progresszív szaktudományok már rég túlléptek ezen. Például a környezetjogról beszélnek, vagy környezetpolitikáról, szó nincs védelemről. A védelem valamiféle harcot feltételez, és ez legalábbis tőlem egy milyen idegen szemlélet. A védelem éppen hogy egy lineáris szemléletet feltételez, és ez szintén idegen tőlem. Én azt hiszem, hogy nekem sokkal többet mondanak olyan kifejezések, például Albert Schweitzertől, mint az élet, nem természet, nem természetvédelem, hanem az élet mély tisztelete, reverence of life. Ez egy mélyen spirituális kifejezés, és ugyanakkor elkerüli azokat a csapdákat, amelyeket a teremtésvédelem kifejezés sugalna. Másik ilyen, amit itt szeretnék megemlíteni, hogy többször is utaltak az előadók ilyen-olyan pontokon, egyébként nagyon indokoltan és helyesen, különböző szentírási részletekre. Hát nekem az amnestia jutott az eszembe. Ugye nem véletlen, hogy a Mózes könyveiben van kimélő év, vagy a böjt, tehát a tartózkodás attól, amit egyébként megtehetnék. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szemlélet, hogyha ezt a természetteremtés környezet ügyet akarjuk megközelíteni. És végül az utolsó megjegyzésem az a hinduizmusra vonatkozik. Lehet, hogy kicsit elfogult vagyok, a nagyon-nagyon intenzíven és mélyen bevonódtam évek óta a jógába, és ennek következtében egy kicsit talán másként látom a dolgokat. Tehát a hinduizmusban, vagy akár a buddhizmusban azért van egy ökológiai szempontból egy barátságos felfogás, mert nekik nincsenek olyan fogalmaik, hogy Isten, hogy vallás, nincsenek meg azok a dualizmusok, amelyek például a Descartes-i, a kartéziánus gondolkodásmódból következnek, hanem ők folyamatokat látnak. Például Shiva az nem Isten, Shiva egy aspektus. Vishnu megint egy másik aspektus, de Shivának magának is ezer arca van. A hinduizmusra egy flow a jellemző, egy állandó, folyamatos áramlás. És a hangsúlyok mindig máshova kerülnek. És ennek következtében ez a célirányos nyugati szemlélet, hát ez valóban mélyen idegen tőle. De egyébként magában a nyugati teológiai hagyományban is nagyon is vannak olyan irányzatok és olyan szerzők, akik elutasítják ezt a fajta kartéziánus gondolkodásmódot, ezt a lélektest dualizmust, ahogy itt is erre utalás hangzott el. Hát gondoljunk csak ennyit, hadd mondjak az apofatikus teológiára. Ugye ez egy 12-13. Századi hagyomány, és mind a mai napig élő, sőt, ma úgy tűnik, hogy egyre népszerűbbnek tűnik. Na most, ami a megjegyzéseimet illeti, én abból indulnék ki, hogy nevezzük akár panenteizmusnak, akár egyszerű univerzalizmusnak, de azért természetesen a Bibliában, csirájában benne van egy olyan felfogás, amely nem instrumentális és nem antropocentrikus. Gyakran szokták idézni a tekintetben a Kolosszei levélből az első rész 16. verset. Ugye, hogy égen és földön minden benne teremtetett, általa és érte teremtetett. Érdemes elgondolkodni ezen az igén. Tehát első rész 16. vers. És amikor megszületik az enciklika, mármint Ferencnek az enciklikája, amelyet egyébként, amellyel a katolikus főáram azóta se tud mit kezdeni, illetve egyet tud tenni, hogy milyen elhallgatja, akkor ugye ez azért is van, mert ezt úgy hívják, hogy un enciclica verde, scritto dal cuore rosso, ami talán azt jelenti, hogy a természettel kapcsolatos magatartásunk és a társadalmi kérdések, egészen pontosan a kizsákmányolás, ezek a legszorosabban összefüggenek egymással Ferenc pápa gondolkodásmódjában, és szó nincs a kapitalizmusnak valamiféle jámbor apológiájáról, amit egyébként többnyire Magyarországon a templomokban hallunk. És talán még két apróság, amit szeretnék e tekintetben megemlíteni. Az egyik az, hogy a keresztény teológia, az már a 90-es évek elején, van egy nagyon szép koncilium szám, amely a 90-es évek elejéből származik, és az bevezeti a preoriginális és heteronóm felelősség fogalmát. Nagyon röviden a preoriginális azt jelenti, hogy a felelősségünk nem akkor kezdődik, amikor öntudatra ébredünk, még csak nem is akkor, amikor megszületünk, hanem sokkal korábban. Tehát itt nemzedékek élete szerves módon egybefolyik egymással, és ebből következik az is, hogy gondolnunk kell a jövő nemzedékekre is. A heteronóm felelősség pedig azt jelenti, ez az antropocentrizmusnak az éles elutasítása, ez azt jelenti, ahogy Ferenc pápa egyébként az enciklikában megfogalmazza, hogy teremtményén társak vagyunk a nem emberi lényekkel. Amikor Schweitzer a reverence of life kifejezést használja, az élet mély tiszteletét, akkor ebben természetesen nem csak az ember, hanem a nem emberi lényeknek akik teremtményi társaink, az ő mély tiszteletük is kifejeződik. És végül utoljára hadd utaljak Jonászra, Hans Jonászra, akit persze a pódiumon nyilván mindenki örömmel olvas és sokat foglalkozik vele. Most nem azért, mert mintha ne lenne nagyon ismert mondjuk a félelem heurisztikájának a kifejezése, illetve ennek a fogalomnak a befejezése, hanem csak arra szeretnék utalni, hogy ez egy teljesen új módszertant jelent. Tehát a hagyományos fogalmakkal, mondjuk kartéziánus logika alapján, messze menően nem lehet gondolkodni, ha a jonászi kategorikus imperatívusnak meg akarunk felelni. Ugyanis a félelem heurisztikája kifejezésből egyszerűen következik az, hogy az ok-okozatosságot Jonász a partvonalra teszi. Egészen másról szól az élet, ami igazán lényeges, az nem az ok-okozati összefüggések, hanem ennél valami sokkal lényegesebb, mellesleg sokkal spirituálisabb. És végül a kérdéseimet tenném föl, mert már így is nagyon hosszú voltam. Két kérdésem van. Az egyik, hogy az előadók milyen felelősséget látnak, tehát az egyházi intézmény, kinek és milyen egyházi intézményeknek a felelőssége az, hogy Magyarországon még mindig uralkodik az antropocentrizmus egyházi körökben, hozzátenném, hogy antropocentrizmus és instrumentalizmus. Vagyis, hogy a természet nem önérték, hanem a természet instrumentum. Mert azt hiszem, itt kezdődik a környezetbarát gondolkodásmód. Csak egyetlen elborzasztó katolikus példát szeretnék említeni, mellesleg éppen a nagyon progresszív vatikáni zsinat dokumentumaiból. Ugye a Gaudium et Spes azt a kifejezést használja, hogy az egyetlen teremtmény a Földön, akit Isten önmagáért akart, az az ember. Ez Gaudium et Spes 24. szakasz. És ha éppenséggel megnézzük, ha más nem, megnézzük az enciklikát, tehát Ferenc pápának az enciklikáját, ez egész másról szól. Az enciklikával egyébként nem csak az a baj idézőjelbe téve, hogy egészen másról szól, hogy másani mondani valója. Azért nem szeretik az emberek, főleg nem a katolikus hivatalosságok, mert a nyelve eleve olyan, hogy nem lehet a hagyományos kategóriákba, a hagyományos dogmatikai kategóriákba belegyömöszölni. Nála egyébként természetesen nem szerepel ilyen kifejezés, hogy természetvédelem. Nála teremtésről van szó, mint egy folyamatról. A teremtést nem védeni kell. A teremtést csodálni kell, imádni a kis madárkához, akivel Ferenc beszélgetett, és ez a legtöbb, amit megtehetünk a teremtéssel kapcsolatban. Köszönöm.
Hát nem gondolom, hogy legfontosabb dolgokat föl vagy megjegyeztétek. Azért összegyűjtenék, még van még a kérdésekre, és akkor egyben válaszolunk.
Deák Dániel hozzászólása különösen arra biztatott, hogy feltegyem ezt a kérdést. Több mint egy évvel ezelőtt volt itt egy ökológiai tárgyú fórum. Ezen a fórumon egy ateista ökológus a következő meglepő kijelentést tette. Nem a tudomány, hanem a hit lesz egyedül az, amely képes lesz az emberes gondolkodását megváltoztatni a környezettel, a természettel való viselkedését illetően. A kérdésem az, hogy mi erről a véleménye az előadóknak.
Nekem pedig egy olyan kérdésem lenne, hogy itt most már előkerült ez a téma, de választ azt én nem tudom, hogy kaptunk-e rá, vagy hogy úgy általában fogunk-e valaha. És az az, hogy egyébként a Bibliából le lehet vezetni egy olyan gazdasági modellt, ami nem vezet szükségszerűen ahhoz, amiben most érünk. Ugye vannak utalások a Bibliában, mondjuk a jubileumi évre, az adósságok eltörlésére, meg hogy ne főzzük meg az anyja tejében a gödejét, stb. De ezekből egy olyan program az összeállhat-e, amivel érdemes lenne megpróbálkozni?
Laborci Pál vagyok, és a tünetek elhangzottak, hogy tünet, tünet, tünet. És az is elhangzott, hogy a Riói konferencián az ember van a legelső helyen, de azzal nem igazán tudnak mit kezdeni a ökológusok. Na hát én ennél sokkal keményebben és egyértelműbben szeretnék fogalmazni, mert hogyha az ember önmaga által teremtett gazdasági rendszert nézzük, akkor egy növekedési kényszer van a gazdaságunkban, és ha pedig az egész bioszférát egy élő szervezetnek tekintem, akkor az a sejt, amelyik örökösen növekszik egy élő szervezetben, azt úgy hívjuk, hogy rák. Tehát az én állításom a következő, a mai mentális tudati állapotunkban rákos daganat vagyunk a bioszféra számára. És ahogy a rákkal lenni szokott, egy bizonyos idő múlva se rák, se delikvens. A bioszféra ennél sokkal nagyobb csapást is kibírt már, mint az emberiség létezése. Majd a bioszféra és az anonim irányanincs evolúciós erők megteszik az élet védelmében azt, amit meg kell tenniük. Magyarán elpusztítják az emberiséget, a bioszféra válaszcsapása egyértelműen ez lesz, és csak néhány millió évet kell várnunk a bioszféra gyógyulására. A bioszféra istenien jól el van az ember nélkül. Tehát amikor éghajlatváltozásról, környezetvédelemről, fajopusztulásáról beszélünk, akkor ez mind tünet. Az egyetlen ok az ember maga. És hogyha nem állítjuk az embert a középpontba, annak a tudati, mentális állapotát, és nem próbáljuk meg a méregfogát kihúzni a saját magunk által teremtette gazdasági rendszernek, akkor pusztulásra van intélve az emberiség.
A legutóbbira. Sokszor szokták mondani, hogy túlnépesedés van, és ugye az lesz a probléma a Földön, hogy ugye egységnyi ugyanannyi és nem megújítható erőforrásunk van, legyen akár agrár erőforrás, akár más, és már annyira akkorára fogunk növekedni, hogy nem fogja tudni eltartani a Föld ekkora ember tömeget. A demográfusok az egyik legjobb előrejelzők, nekik beszokott jönni az előrejelzés. A legutóbbi előrejelzésük azt jelenti, hogy 10 milliárd alatt meg fog állni a népesség növekedés. Amúgy 12-14 milliárd embert simán eltarthatnánk, különösen, hogyha figyelembe vesszük azt, hogyha az élelmiszerpazarlásunk kisebb lenne. Mi Magyarországon olyan 60-65 kilót per fő, per év élelmiszer dobunk ki. És ennek a fele nagyjából az az élelmiszer, amit megfőzünk és nem eszünk meg. Sokkal többet dobnak ki a fejlődő országokban, és ha tőlünk nyugattal fejlődő országokban is, de mi is tudunk ezen segíteni. De csak azt akarom mondani, ha harmadolnánk, tehát csak a harmadával kevesebb élelmiszert dobnánk ki a világon, akkor még plusz 10 milliárd, még plusz 2 milliárd embernek biztosan, de 10 milliárd embernek biztosan mindenkinek ellátható lenne a vízzel mindenki. Most legalább 3 milliárd ember nem látott a vízzel. Csak azt akarom mondani, hogy valószínűleg nem tekintem magunkat ráknak, vannak olyan jelenségek, amik erre utalnak, és akkor itt reflektálnék rá, szerintem a hit. Az egy teljesen jogos kérdés. A tüneteket a természettudósok meg tudják mondani a folyamatokat, de a diagnózist pontosan a hiten, vagy a társadalmon keresztül tudjuk megmondani, hogy miért viselkedünk így, és hogy kellene máshogy. Nagyon egyszerűen az evangéliumi két szeretet parancsal, a boldogság mondásából adódó következményekkel, vagy akár a már említetted a sarkalatos erényeket, az okosság, bátorság, igazságosság és mértékletesség négy erényét használnánk, nem lenne szükség még arra sem, amit még János Pál pápa mondott az ökológiai megtérésről, ezt Ferenc pápa hozza a könyvében, simán elég lenne, hogyha sokkal több megtért ember lenne, és így viselkedne. Köszönöm szépen. Amúgy a katolikusok nem, bocsánat, még rá elnézést kérek. Szóval annyira én ismerek néhány püspök urat. Ők nagyon szívesen beszélnek a Laudato Si-ról, és kedvel. Tehát nincs szerintem ilyen probléma. Van sok minden probléma, nincs eldugva annyira, mint ahogy te gondolod, de lehetne sokkal jobban propagálni abba is igazabban.
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat Deák Dánielnek is, a kiegészítéseit. A lineáris időszemléletet én hoztam be Tamással, ezt meg is beszéltük, és valóban a körkörös szemlélet nagyon fontos, tehát a fogságból való szabadulás nem csak Egyiptomban történik meg, hanem Babilonból is. És ez tovább megy egyébként az Új Szövetségbe is, a szabadítás motívum, ahogy von Rád mondja, de Péter második levele azért azt mondja, hogy ahogy az első világnak víz által lett vége, és ez a vízözönre vonatkozik, a második tűz által fog elpusztulni, ami azért egy egészen más pusztulásra vonatkozik, mert a vízben a élet lehetősége megjelenik, de a tűz általi pusztulás az azért egy lineáris véget jelent. Tehát én azért azt gondolom, hogy ez egy fontos része ennek. Ez így van. Világos, tehát a keresztény felfogásnak ez a fajta várakozása, a világ végének ez a fajta megjelenése, ez markáns és tényleg lineáris. A Kolossi 1.16-ban, nagyon köszönöm, hogy mondtad, nem csak általa lett a világ Krisztus által, hanem reálnézve is. És ez a reálnézve, ugye az általának van egy hagyománya, hogy az Isten szava által teremtette a világot, ami logosz, de az, hogy ránézve, ez azt jelenti, hogy úgy teremti meg a világot, és ez Tertullianusnál és Origenésznél megjelenik, csak elfelejtettük ezt a hagyományt, elsősorban Szent Ágoston miatt, hogy a kezdetben benne látja azt az igét, amiről János beszél. És az egész teremtett világot, mondja Origenész, úgy hozza létre az atya, hogy az van a fejében, hogy egyszer a fiú eljön és emberré lesz. És azt gondolom, hogy az antropocentrikusságnak, hogyha az emberre tekintünk, ez a kulcsa, hogy meglátjuk ebbe, mi az az ember, aminek a középpontjában a világ van. Ha ez olyan ember, aki kizsákmányoló ember, ha ez olyan ember, aki mohó, ha ez olyan ember, aki a birtoklás vágy, a hatalom vágy, vagy a libidó vágy hajt, akkor ez a világ tönkre megy. Ha ez nem Krisztus, tehát én az antropocentrikusságban azt az antroposzt látom, aki eljött ebbe a világba, tehát az, aki ezzel a világgal harmonikusan együtt tudott élni, nem csak az embertársaival, a felebaráttal, hanem az egész teremtett világgal, a rókákkal, a lidiumokkal, mindennel, ami körülvette őt. Azt gondolom, ez nagyon fontos, és abban teljesen igazat adok, hogy lenne mit tanulnunk a nem emberi élőlényektől is. Ahogy Szűcs Kinga most az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a növényi etika teológiai vonatkozásairól írt egy remek doktori disszertációt, hogy mit tanulhatunk a növényektől. Azt gondolom, ez nagyon fontos lenne. És ezzel meg is adtam azt a választ, hogy én nem tudom keresztjén teológusként félretenni az ember kitüntetett szerepét. És direkt nem antropocentrikusságot mondok, hanem ahogy Wolfhard Pannenberg kezdi a teológiai antropológiáját, ez mindig a keresztény antropológia egy fontos tétele lesz, hogy az embernek kitüntetett szerepe van, méghozzá az is a szerepe, hogy Isten azt mondta neki, hogy őrizd és műveld ezt a világot, tehát védd. Akár tetszik, akár nem. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ember mennyire fontos, hanem ezzel azt a felelősséget nem akarom elhárítani az embertől, ami éppen Isten adott, és éppen a felelősségben, magában a szóban is benne van, kérdezve vagyunk.